a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Károkat okozott a vihar Egerben. A Szent János utcát le kellett zárni átmenetileg, mert villám csapott egy kéménybe, ami miatt törmelék hullott az utcára. A Lajosvárosban többfelé is áramszünetet okozott a délelőtti zivatar, volt, ahol a tévé és internet szolgáltatás hosszabb időre is szünetelt. A NAV épülete melletti társasházak egyikébe is villám csapott a Kohári úton, tűzoltók érkeztek a helyszínre, a Bervában villamos vezetéket szakított le a vihar. A Pest vármegyei Vácegresen nem túlzás tojás méretű jégdarabok hullottak. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszer terhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A tájékoztatás szerint a rendszerterhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt a 19 óra 45 perc és 20 óra közötti időszakban. Nyáron tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karl Nehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, Orbán Viktor tabut döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabut megszegni, tehát nem kell bojkottálni a soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök a napokban találkozott holland kollégájával és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet Orbán Viktor moszkvai látogatása robbantotta ki. Elfogadhatatlan, hogy egy országot azért bélyegezzenek meg a transzatlanti közösségben, mert a béke érdekében folytat tárgyalásokat és a diplomáciai csatornák nyitvatartása mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter arról számolt be, az ENSZ biztonsági tanácsának jelenlegi orosz elnöksége ülést hívott össze a globális biztonsági helyzetről, amelyen ő maga is felszólal az immár mintegy 2,5 éve az ukrajnai háború árnyékában élő Magyarország képviseletében. Itt lenne az idő arra, hogy Európa a saját útját járja az ukrajnai háború kapcsán, jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, itt az idő arra, hogy Európának békés stratégiája legyen, mert a háború Európában zajlik, európai emberek halnak meg, egy európai ország áll a teljes leromboltság küszöbén, és itt most megállt kell parancsolni ennek az őrületnek. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41,8 millióról. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen. Könnyid László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről vidékre is elmenjenek. A már megrendelt tankönyvek gyártása napokban fejeződik be a debreceni Alföldi nyomdában, a tanévkezdése minden iskolában ott lesznek, közölte a köznevelési államtitkár. Marosa Zoltán azt mondta, ha csak nem 13 millió könyv és munkafizet elkészítésére idén 15 milliárd forintot fordít a kormány, a tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A hétfő délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Családi látogatás a vatikáni kertekben a Laudato Si enciklika nyomán. Hám Jánososnak lenni több, mint iskola, életérzést jelent. Interjú a Szatmár Németi Hám János római katolikus teológiai líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával, második rész. Családi látogatás a vatikáni kertekben a Laudato Si enciklika nyomán. Július 13-ától október 26-áig szombatonként tematikus sétát tehetnek a vatikáni múzeumok kezdeményezésére a szülők gyermekeikkel, 2 óra alatt körbejárva a pápa kertjét, közben elmélkedve tanításáról, gyönyörködve a természet szépségeiben. Július 13-án szombaton indult az eredeti kezdeményezés, Kapd el a természetet mottóval, amely kifejezetten gyermekes családok számára nyújt lehetőséget a vatikáni kertek felfedezésére, és egyben Ferenc pápa enciklikája nyomán felhívja a gyermekek és felnőttek figyelmét a teremtett világ megóvására és a környezetvédelem fontosságára. A vezetett séta a Vatikáni Múzeum legújabb családbarát kezdeményezése. Ennek értelmében szombatonként egészen október 26-áig a látogatók szakavatott idegenvezetők segítségével betekintést nyerhetnek a Vatikáni Állam zöld szívébe. Megtekinthetik a bibliai kert növényeit, az erdőt, az angol kertet, a citella kutat, a IV. Pius házat, mely a Pápai Tudományos Akadémia székháza, az őrködő szűzanya és a fatimai szűzanya szobrát. Végig járhatják azokat a helyeket, ahol a pápák szívesen elidőztek sétáik során, megnézhetik a pápai címereket, érdekes történeteket, anekdotákat hallhatnak. A természet, a művészet és a hit elemeit ötvöző útvonalat játékok, műhelyek és játékos feladatok gazdagítják. A családi programból nem hiányozhat a kincsvadászat, egy vatikáni remekmű elkészítése frottás technikával, a teknős békák felfedezése, a Bibliában szereplő növények felismerése, a növényi kommunikáció, a fák családja, szemét vagy természet didaktikus programok, melyek segítségével megtanulják, hogyan különböztessék meg a természetes és a mesterséges termékeket. Egyfajta erdei iskola, ahol az egész család fejlődhet közös otthonunk szépségének és védelmének tudatosításában. A vezetett séta olasz és angol nyelven választható 6 és 12 éves kor közötti gyermekes családok részére, teljesen akadálymentesített, érzékszervi, mozgásszervi és értelmi fogyatékkal élő személyek számára is. A következő e-mail címen kell jelentkezni: accessibilita.musei@scv.va. A látogatás végén pluszköltség megfizetése nélkül szabadon megtekinthetők a vatikáni múzeumok. Hasonló kezdeményezés keretében májusban, a boldogságos szűzanyának szentelt hónapban kulturális, spirituális és természeti útvonalat kínáltak a zarándokoknak és a turistáknak, hogy felfedezzék a szűzanya számos ábrázolását a vatikáni kertek exkluzív környezetében. A szerdai és szombati látogatásokon az érdeklődők végigjárhatták ezt a különleges Mária zarándoklatot a pápai kertek botanikai és művészeti csodái között. A kertek egykor a pápák rövid pihenésére fenntartott helyek voltak, ma a nyilvánosság előtt is nyitva állnak.
Hám Jánososnak lenni több, mint iskola. Életérzést jelent. Interjú a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával. Második rész. Vasárnapi adásunkban, a beszélgetés első részében a neves líceum vezetője bemutatta az 5 épületben működő, a fiatalokat a bölcsödéskortól a középiskola végéig kísérő komplexumot, valamint az 1827 és 1857 között szolgálatot teljesítő és a líceum névadójaként is ismert Hám János püspök örökségét. E nyári sorozatunkban arra vállalkozunk, hogy megismertessük a Vatikáni Rádió hallgatóit a Szatmári Egyházmegye valóságával, és buzdítsuk hallgatóinkat, hogy a nyári, testi és lelki feltöltődés idején látogassanak el a Párciumi Egyházmegyébe, és Szatmár Németiben csodálják meg a boldogá avatásra váró neves püspök máig ható építészeti és lelki örökségét. Schönberger Jenő szatmári püspök atyával készített interjúnk után most a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával a beszélgetés második részében az intézmény kihívásairól, eredményeiről, az iskola lelkészségről, a fiatalok megszólításáról és bevonásáról, valamint a közösség építésről kapunk értékes gondolatokat. A beszélgetést május végén a Szatmár Németi Hám János napok alkalmából rögzítettük. Hallgassák meg interjúnkat! Létezik együttműködés, van kapcsolatuk az erdélyi történelmi oktatási és nevelési intézményekkel, illetve anyaországi katolikus intézményekkel?
Igen, így az országon belül mi iskola igazgatók is szoktunk találkozni. Évente legalább egy alkalommal, de előfordul, hogy akár kétszer is megrendezésre kerül a katolikus iskola igazgatók találkozója, ahol meg tudjuk osztani örömeinket és fájdalmainkat egymás között, ami nagyon-nagyon fontos, és hát emellett természetesen van egy élő kapcsolat a hétköznapi életben is, ez főként telefonos, de tehát igazából együttműködésünk van a Szent László gimnáziummal, líceummal, a Nagyváradi Szent László líceummal, aztán a határon túli iskolák közül testvériskolai kapcsolatban vagyunk, a Fényi Gyula Miskolci Jezsuita gimnáziummal, az Érdi Mariánum általános iskolával, a Nyíregyházi Szent Imre gimnáziummal és a Kárpátaljai Szent István Líceummal is. Éppen június 4-én itt egy 20 fős csapat Nyíregyházára látogatunk az összetartozás napján. A Kárpátaljai és a Nyíregyházi testvériskolánkkal közös programon veszünk részt Nyíregyházán.
Ez azért is érdekes, mert hogy a Szatmári Egyházmegyének történelmileg részei voltak a Kárpátaljai területről és az Egri Egyházmegyéből bizonyos területek, tehát izgalmas. Igen. Azon túl jelenleg milyen nagyobb kihívásokkal néznek szembe itt ebben az intézményben, illetve milyen eredményekre nagyon büszke?
Az eredmények vonatkozásában azt gondolom, hogy cseppet sincs szégyenkezni valónk, hiszen nagyon szép eredményeink vannak országos, sőt nemzetközi tantárgyversenyeken. Emellett még én, amit nagyon fontosnak tartok, hogy egy felekezeti iskolában legyenek olyan programok, olyan meghívások a diákok számára, amelyben helyzetbe hozzuk őket, amikor ők ezekben a programokban úgy vannak jelen, hogy meg tudnak különböztetni. Tehát egy olyan közösségépítő programokra igyekszünk meghívni őket, amelyekben ők fejlődni tudnak, ki tud bontakozni a kreativitásuk, és meg tudnak különböztetni igaz, jó, hamis, rossz között, szép és rút között. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az volt a kérdés, hogy milyen kihívások. Hát most akkor eljutottam oda, amit látok most már sok éve az iskolában, Talán azt mondanám, hogy így a nagy kihívása motiválni a gyerekeket. Beszélhetünk, mondhatnám azt is, hogy a motivációnak így a szélmalom harca így azért ott van az oktatónevelő folyamatban, amit problémaként látok, mert a divatos elektronikai eszközök azok úgy elviszik a figyelmet, és nagyon-nagyon nehezen tudnak a diákok koncentrálni és figyelni a dolgokra, és nehezen tudnak megkülönböztetni látszat és valóság között, igazság és hamisság között. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy az is pozitív élmény számomra, és én igazgatóként tényleg hiszek abban, hogy ezeken a programokon keresztül is, amikor személyesen megszólítjuk őket, akkor tevékenyen, sokszor kreatív módon jelen tudnak lenni. Ha csak a bölcsödei szentelési ünnepségre gondolok, akkor ugye meghívtuk őket, diáktanács tagjai voltak jelen, akik a háttérben a szervező munkában segítettek, és ugye egyszer elmondtuk a kéréseket, feladatokat, és nagyon-nagyon lelkesen segítettek a háttérben, de most is a zenei verseny alkalmával nagyon segítenek, és segítőkészek a diákjaink. Nagyon-nagyon kreatívan és aktívan vannak jelen azokban a programokban, amelyekre meghívjuk őket. Azt látom, az az igényük, hogy személyes odafigyeléssel, ahogy a jezsuiták is ugye a pedagógiájukban megfogalmazzák, tehát hogy cura personalis-szal, személyes odafigyeléssel legyen mellette az oktatónevelő. Múltkor mesélte az igazgató helyettes, hogy kiment kosarazni a sportpályára, és hogy egy picikét így kosarazott ott az osztály közösségében a srácokkal, és aztán mindjárt másképpen viszonyultak hozzá, megnyíltak, tehát hogy ez a jelenlét, ez a megszólítás, ez a megszólítottság, ez nagyon-nagyon fontos az oktató-nevelő munkában. És hát akkor eljutottunk egy nagyon fontos kérdéshez. Azt gondolom, hogy ezáltal több a Hám János Líceum és minden felekezeti iskola, hogy az iskoláinkban iskola lelkészségek működnek, és hogy az iskola lelkészségnek éppen ez a feladata, hogy megszólítsa a diákot, a diákokat. Nagy öröm számunkra, hogy minden szerdán a napunk az úgy kezdődik, hogy közösségi szentmisével a Kálvária templomban, és ott jelen van iskolánknak a diákserege 5. osztálytól 12. osztályig, az elemi osztályos diákjaink számára pedig iskolánk dísztermében tartanak a spiri atyák szentmisét csütörtökönként reggel. Az is nagyon fontos, és hát a püspök atyának köszönhetően ebben a tanévben két iskola lelkészünk is van, Pakot Géza jezsuita atya, illetve Mayer Nándor atya. Ugye sokan vagyunk, 5 épületben működik az intézményünk, és hát így az iskola lelkészséget két atya irányítja. Minden évben lelki gyakorlatokat szerveznek a diákjaink számára, minden osztályközösség számára, 5. osztálytól 12. osztályig. Emellett minden évben iskolai lelki napot szerveznek a spiri atyák, ez is egy nagyon fontos és tartalmas program így az iskola életében.
Említette, hogy az intézmény 5 épületben működik. Ehhez jelentős munkaerőre is van szükség, hogy ezt tényleg működtetni lehessen, és hányan vannak a diákok, hogyha csak röviden, ilyen statisztikai szempontból bemutatná az iskolát?
Iskola vezetőként a legnagyobb kihívás talán az, hogy az iskolán 5 épületben működik, és adminisztrációs szempontból ezt nagyon-nagyon nehéz összefogni. De hála Istennek, tehát én nagyon büszke vagyok a tantestületünkre, nagyon odaadó, kreatív tantestületünk van, és azt gondolom, hogy jó példák is ők a diákjaink számára. Ez nagyon fontos így egy iskola életében, hogy a diák fölnézzen a tanárra. 5 épületben működünk, tehát ahogy említettem, a bölcsődénkben jelen pillanatban 34 kisdiákunk van, illetve 15 óvodásunk. A bölcsődénkben és az óvodánkban a következő tanévtől kezdődően közel 90 gyermeket fogadunk majd. A Hám János óvodánkban jelen pillanatban 183 gyermekünk van, itt 4 magyar és 4 német tagozat működik. Az előkészítő és 4. osztályos diákjaink létszáma 123, az általános iskolai 5.-8. osztályban 114 diákunk van, középiskolai szinten 206 diákunk, szakiskolában 146 diákunk van, jelen pillanatban az iskoláknak a diák létszáma 806. Emlékszem, hogy amikor elvállaltam az iskolát, közel 200-an voltunk a Hám Jánosban. Ez azért így az évek alatt egy picikét megnövekedett.
És ahogy hallottam a beszélgetésekben, lenne nagyobb igény is több osztályra, mert hogy kétszeres, többszörös túljelentkezés is van.
Igen, most zárult le az előkészítő osztályban a beiratkozás, ott is túljelentkezés volt, és a vallásturizmus osztályunkban pedig a hittan képességvizsgára 50 diák jelentkezett a 24 helyre. Tantestületről is néhány szót szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon erős, kreatív, odaadó tantestülete van iskolai közösségünknek, és hát ebbe beleértem az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat egyaránt. 44 címzetes tanárunk van, 13 helyettesítő tanárunk és 17 óraadó tanárunk. Munkaközösségünk az 113 fős. A programok tekintetében szeretném még azért kiemelni, ugye beszéltem arról, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy közösséget építeni itt a Hám Jánosban, és ehhez tényleg nagyon sok programot szervezünk, nem csak diákok számára, hanem szülők számára is, de a szülők saját maguknak is szerveznek programokat, hiszen évente megszervezésre kerül a szülőbál, ami egy nagyon szép iskolai rendezvény, de szeretném megemlíteni a karácsonyi vásárt, ami azt gondolom, hogy túlmutat tényleg így az iskola falain, és hát még az egész várost megmozgatja, de szeretném kiemelni az iskolánknak a nyílt napját is. Itt nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nyílt nap az olyan legyen, hogy diákoktól diákoknak. És olyan jó hallani, amikor a 12-es vagy a 9-es diákunk az iskolánk érdeklődő diákok számára úgy mesélnek az iskoláról, hogy tényleg itt jó közösség van itt, hogy családias a hangulat, és hogy megpróbálják meggyőzni őket, hogy jó választás a Hám Jánososnak lenni. A Vidám Versek Versmondó versenye, ez egy országos verseny, amit az Oktatásügyi Minisztérium is finanszíroz. Itt 150-160 versmondót szoktunk az egész országból fogadni. Ez egy iskola specifikus verseny. Nagyon fontosak az iskolai programok között közösségépítés szempontjából a közösség hétvégék. Ebből a szempontból nagyon jó az, hogy azokat a tereket, azokat a lelki gyakorlatos házakat, Szent Ignác lelki gyakorlatos ház Szokondon, a Helga Winter ház Erdőthegyen, ezeket a tereket nem csak a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, hanem a Nagykárói Kalazanci Szent József Líceum diákserege is használhatja, és hát itt különféle közösségépítő programokat szoktunk szervezni.
Melyek a további tervek?
A tervek vonatkozásában a legnagyobb kihívása az, hogy ezt így egybe tartani és így működtetni.
Mit jelent Hám Jánososnak lenni? Mit jelent ehhez az intézményhez, a történelmi intézményhez tartozni?
Ezzel kapcsolatosan most így a két végzős osztály számára egy ilyen kérdéscsomagot küldtem ki, és közel 50 diákunk válaszolt erre a kérdésre, mit jelent Hám Jánososnak lenni. És olyan jó érzés így tanárként, igazgatóként olvasni azokat a válaszokat, amiket a gyerekek megfogalmaztak. Hám Jánososnak lenni, azt írja a végzős diák, azt jelenti, hogy remek közösségben lenni. Hám Jánososnak lenni annyit jelent, hogy készen állni a kihívásokra. Hám Jánososnak lenni kiváltság. Hám Jánososnak lenni fejlődést jelent. Hám Jánososnak lenni Isten közelségében lenni azt jelenti. De ami nekem a legjobban tetszett az az, amikor az egyik diák azt írta, hogy Hám Jánososnak lenni több, mint iskola, Hám Jánososnak lenni életérzést jelent.
Fantasztikus. Nyilván ez tükrözi, hogy milyen komoly erőt és elkötelezettséget fektetnek a gyerekek nevelésébe, hogy ilyen pozitív visszajelzések érkeznek, és nyilván ezáltal megerősítik az identitásukat is, és felkészülve engedik el őket az életre. Úgyhogy ehhez a küldetéshez, ehhez a nagy misszióhoz további sok erőt, kitartást és Isten áldását kívánok.
Köszönjük szépen!
Ádámkó István Csabával, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a reményről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon a reményről fogunk beszélgetni. Arról a reményről, ami erőt ad nekünk a hétköznapok nehézségeinek az elviseléséhez. És mielőtt még elkezdjük a beszélgetésünket, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti voltatok-e már reménytelennek látszó helyzetben, és ha igen, akkor kaptál-e segítséget ezekben a helyzetekben?
Velem volt olyan egyszer, hogy amikor óraállítás volt, hogy egy órával tovább aludtam, és azt hittem, hogy még van időm, de közben nem volt, és akkor nagyon sietnem kellett, és azt hittem, hogy reménytelen, de végül odaértem időbe, ahova mentem.
Viki?
Nekem még nem volt ilyesmi.
Vagy nem úgy élted meg, hogy reménytelen az a helyzet, hanem megtaláltad abból a helyzetből a kiutat. És észrevetted-e azt így utólag valamelyik ilyen nehéz élethelyzetedre visszagondolva, hogy Isten veled volt, hogy nem egyedül voltál?
Én éreztem akkor is, meg máskor is, amikor rossz dolgok történtek velem, hogy Isten akkor is velem van, és támogatott, és segített mindenben.
Minden embernek számos jó és rossz tulajdonsága van, és a negatív cselekedeteink ellen igyekszünk küzdeni, a pozitívakat mások is önmagunk javára fordítani. Előfordulhat, hogy valami jót szívesen végzünk, és akkor szinte már automatikussá válik. Az erény tehát egyfajta készség a jó megtételére, ami legtöbbször gyakorlással sajátítható el. Magyar nyelvünkben az erőszavunk az erény alapja, ami belső erőre, lelki tartásra utal. Számos begyakorolt készség van, a legismertebbek.
Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség.
Amelyek a többi erény alapjai, ezért ezeket sarkalatos erényeknek is nevezzük. Számtalan más gyakorlással elsajátított jó tulajdonságunk is lehet. Melyek ezek?
Például a pontosság, az udvariasság, a kedvesség, a hűség és a békesség.
Ezek közül szerinted neked melyik erényed van, Viki, ezek közül az erények közül?
Szerintem nekem a békesség, mert... Nem vagyok egyáltalán haragtartó, inkább jobb, hogyha mindenki békében van.
Te is ezt sugárzod magadból, hogy békesség legyen körülötted. Barnabás?
Nekem szerintem a kedvesség, mert én minden helyzetben próbálom másból is a legjobbat látni, és akkor kedvesen cselekedni, úgyhogy neki jó legyen, hogy ő ne érezze rosszul magát, mert én is rosszul érzem magam legtöbbször, ha valaki rosszul érzi magát.
A remény pedig az a pozitív érzet, amelyet a valószínűleg bekövetkező jó várása támaszt bennünk. A remény egy bizonyos jó utáni vágyakozást jelent, amely a jövőben feltételezhetőleg bekövetkezik. A reményhez azonban különböző érzések is gyakran társulnak. Melyek ezek, Viki?
Például a félelem vagy az aggodalom.
És ezt mi miatt érezzük, mit gondolsz?
Hogy a várt jó, az nem fog megvalósulni.
Mi a reménynek a célja?
Mindig kellemes, a bizonytalansága pedig kellemetlen.
A remény mindig jövőbeli értékes célra irányul, és abban remélek, hogy valami jobb lesz. De a reményünk az nem a jelenlegi egészségi, családi, politikai, gazdasági helyzet miatt van, mert az gyakran elkeseredésre ad okot, hanem annak ellenére. A remény tehát nem az adott körülmény indokolja, hanem mit gondoltok, mi váltja ki?
A helyzet.
A remény tehát egyszerre időbeli és örök, egyéni és társadalmi, anyagi és szellemi irányú. A remény az, ami egy jövőbeli esemény bekövetkezésével kapcsolatos, bizakodó várakozással tölt el bennünket. Bennetek is élnek a jövőre vonatkozó remények?
Igen.
Barna?
Bennem is vannak remények, például az, hogy a szeretteim és én egészségesek legyünk, hogy elérjem a céljaimat, amit majd később szeretnék az életben.
Akkor ti is igaznak tartjátok a következő állításokat, hogy a remény távlatokat nyit. Az újrakezdés lehetőségét biztosítja nekünk, és a remény vágyódás azután, amit sokszor elképzelni sem merünk, és bizalom abban, amit nem látunk és nem érzünk. A remény kapaszkodó a mindennapok küzdelmében. És azt is látjátok, hogy mindenkinek más a reménye. Mert egy rabnak mi lehet a reménye, Viki?
A szabadulás.
A betegeknek?
A minél hamarabbi gyógyulás.
Egy vizsgázó diáknak?
A jó érdemjegy.
Az epekedő szerelmesnek?
A boldog család a választottjával.
Légy szíves, Viki, olvast fel a következő történetet, és úgy hallgassuk mi pedig meg, hogy igaza volt-e vajon a történetben szereplő fiúnak. Erre a kérdésre keressük a választ.
Magányos úr sétált a mezőn, ahol vidám gyermeksereg futballozott. Közelebb érve az egyik kapushoz megkérdezte tőle, melyik csapat vezet? Egyelőre az ellenfél, felelt a fiú mosolyogva. Mennyivel vannak előnyben? 5-0 javukra. És téged nem bosszant, hogy megvernek titeket? Ó, nem, felelte a fiú kipirulva, hiszen még nem vagyunk megverve, mert még bőven tart a játék.
Igaza volt a fiúnak, Barna, mit gondolsz?
Szerintem igaza volt, mert bármikor történhet valami nem várt fordulat, ami várjuk, de nem igazán gondoltunk volna rá, hogy be is következik.
Miben volt igaza a fiúnak, Viki?
Hát abban, hogy nem biztos, hogy úgymond meg lesznek verve, hanem még a végén bármi lehet, akár simán felhúzhatják 6-ra is a 0 pontjukat, és akár ők is nyerhetnek.
Meg akár lehet döntetlen is, tehát, hogy a meccs végéig nem tekinthetjük lezártnak ezt a történetet, nyilvánvaló, hiszen nagyon sokszor vagyunk mi is úgy az életnek a különböző helyzeteiben, hogy úgy már előre meg akarjuk mondani a tutit, ahogy mi fogalmazzuk, így köznyelvbe, tehát előre meg akarjuk magyarázni azokat a dolgokat, ami egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben így fog megvalósulni, és akkor ezt meg még erősítjük is magunkban is, meg meg másokban is. És ezáltal a reménytelenséget ugye nagy mértékben szórjuk szét a környezetünknek is, ami meg természetesen akár a lelki világunkat, akár a pozitív hozzáállásunkat, vagy a reményünket is nagy mértékben csökkent és visszájára tudja fordítani. Volt-e már olyan, hogy társasjátékban és mérkőzésben olyanban részed, amikor esélytelennek látszott a győzelem, és te mégis nyertél? Volt már ilyen?
Mi ugye anyáékkal szoktunk karácsonykor társasjátékozni, a Gazdálkodj okosan nagyon szeretjük, és volt olyan, hogy anyáéknak már régen meg volt a házuk, tévéjük, meg mindenféle dolguk, és én még nem tudtam arra a mezőre lépni, hogy meg tudjam venni a házamat. És akkor már nagyon úgy láttam, hogy fú, ezt már nem fogom megnyerni, hát nekem még házam sincsen. Aztán egyszer csak ráléptem a házra, meg tudtam venni a házat, utána meg tudtam venni a tévét és a többi eszközt, és a végén pedig én nyertem, holott azt hittem, hogy egyáltalán nem fogok nyerni.
Mi az, ami erősödött benned, amit még most is vissza tudsz adni még ebben a történetben is nekem?
Egyrészt örültem, hogy nyertem, illetve egy olyan érzést váltott ki belőlem, hogyha valami nem sikerül egyből, akkor ne adjam fel, hanem folytassam ugyanúgy.
Barnabás, veled fordult már elő hasonló?
Velem is fordult ilyen elő, amikor kinevet a végén játszottunk, és nekem még csak egy figurám jutott tovább, a többieknek meg már több is, és akkor én azt hittem, hogy jól van ennek vége, már csak arra voltam kíváncsi, hogy az utolsó vagy utolsó előtti leszek, és úgy alakultak a dolgok, hogy mégis megnyertem. Akkor nagyon boldog voltam, és nem hittem annak, hogy ez hogy lehetett. És mérges voltam magamra, hogy miért adtam fel olyan korán, meg miért nem hittem el.
A szívünkben ezredéknyi bűngyökör méltán. Mi szívünk és adakozunk, és nélküled akarunk egységet, hazát. Nézd, gyermekeimben nem él a hit, de remény s jövő nincs nélküled.
Gondolkodásunkat is az a tudat jellemezze, hogy amíg nem zárul le a földi pályánk, addig nem lehetek vesztes. Néha még az utolsó pillanatokban is van lehetőség a változásra. Érjen bármilyen nehézség, kudarc, aminek nincs vége az életemnek, addig még van esély a jóra. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a tudatban is gondolkodjunk, hogy nem szabad előre lejátszani magadba, hogy úgyse fog sikerülni, úgyis azt a rossz tételt fogod kihúzni, úgyse vesznek fel a középiskolába, hanem pontosan pozitívan kell gondolkodni, és igenis esélyt kell hagyni a visszafordításra, még akkor is, hogyha az emberek, vagy itt a napi rutin alapján nem nem így szokott történni, mégis meg kell próbálni, mert az Isten, tudod, úgy szoktuk mondani, hogy a Szentírásban is, hogy a Isten egyenesen tud írni a görbevonalakon is, tehát olyan utakat is egyenessé tud tenni, amit mi itt a Földön, mi emberi erővel biztos, hogy sosem tudnánk kijavítani, de az Isten számára, aki ismer minket, tudja a vágyainkat, az álmainkat, az ő számára nincsen lehetetlen. És akkor szeretném, hogyha pár fogalomról még beszélgetnénk, mint például arról, hogy mit jelent számotokra az álmodozás. Szoktál-e álmodozni, Viki?
Igen, ez például nekem olyan, hogy én nagyon szeretnék állatorvos lenni, és akkor néha belegondolok, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy saját rendelőm, vagy akár, már az is nagy szó, hogyha állatkertben vagy esetleg főorvos, vagy ilyesmi, és akkor ott is tudnád gondozni az állatokat, meg sokszor nézem a tévében ezt a Dr. Paul állatklinikáját, és ott is mindig belegondolok, hogy milyen jó lenne egy ilyen forgatáson részt venni, hogyha én is ott lennék, és számomra úgymond ez az álmodozás, hogy bárcsak én is ott lennék.
Mai?
Én is szeretek álmodozni, és én is szoktam. Például ugye én ügyvéd szeretnék lenni, és hogy néha belegondolok, hogy milyen jó lenne, hogy a tárgyaláson képviselem az ügyfelemet, vagy hogyha ez akkor is van, hogyha látom, hogy mondjuk tévében, egy filmben van egy ügyvéd, akkor belegondolok, hogy én is azt szeretnék lenni, és hogyha elég keményen küzdök, és nem adom fel, akkor belőlem is ügyvéd lehet.
Higgyétek el, akármilyen furcsa is, de még 43 évesen is lehet álmodozni, hiszen így a lelkünk ezekkel a vágyakkal és álmokkal, amiket az Isten tett a szívünkbe, ezek itt élnek bennünk, és nyilvánvaló, hogy ahogy öregszik az ember, és ahogy változik az életállapota, olyan álmokkal és olyan reményekkel van tele a szívünk, és hát az Isten pedig a szívünknek a legmélyét is ismeri, és pontosan tudja azt, hogy még ha nem is mondjuk ki mások előtt, de hogy tudja, hogy mi rejlik a szívünkben. Képzeljétek el, hogy egy jegyes pár házasságra készült, és az esküvő előtt 5 hónappal azonban a fiú vállalkozása csődbe jutott, és sokmilliós adósságot halmozott fel. Az autóját összetörte, és mivel a baj nem jár egyedül, a lakásában is eltörött a vízvezeték, így teljesen eláztak a helyiségek. Amikor nincs telenné vált, megkérdezte a kedvesét, akar-e ebben a helyzetben is a felesége lenni. A lány határozott igent mondott. Miért? A lányban is, a fiúban is élt a remény, hogy minden jóra fog fordulni, és minden megváltozik. És olyan erővel hittek a szebb életükben, és egymást segítve úgy dolgoztak, hogy néhány év alatt újra teremtettek mindent, ma pedig már 4 gyermekes szülők tisztességes munkával kis családi vállalkozást tartanak fenn. Ez a történet is mutatja nekünk, hogy az álmodozás, a remény, a kitartás és az, hogy oda állunk a másik mellé és együtt képesek vagyunk valami jóra, az tényleg az évek múlásával és az Isten áldásával olyan váratlan eredményeket is tud mutatni, amit abban a nehéz helyzetben, amikor a rossz dolgok megtörténnek velünk, álmunkban sem gondolunk, hogy ilyen jól is ki tudunk jönni belőle. Bizonyára sokszor láttátok már, hogy mi keresztények a reményt egy horgonnyal jelképezzük. Vajon miért lehet a horgonya reménynek a jelképe?
Szerintem azért, mert hogyha valamit remélsz, akkor ott maradsz. Meggyökerezel, hogy te akkor is reméled, hogy az a valami megtörténik, hiszed. És szerintem ezért a horgony a remény jelképe.
A remény egész életünk mozgatórugója. Azzal a bizalommal tölt el bennünket, hogy legyőzzük a nehézségeket, képesek leszünk a kapcsolatok kialakítására és igazi szeretetre. Vallási szempontból alapvető reményünk az örök élet, ahová Isten mindannyiunkat meghívott. Keresztény reményünk tehát az örök boldogság elnyerésére vonatkozik, amelyben Isten kegyelméből részesülhetünk. A remény, isteni erény, amely ébren tartja bennünk azt a vágyat, hogy Isten szeretetéből elnyerjük az örök boldogságot. Isten állandóan működik a szívünkbe, talán egy olyan hasonlattal meg tudjuk itt világítani, hogy mint a GPS-ek a gépkocsiban. Hiszen mikor használunk GPS-t egy gépkocsiban, erre mi a helyes válasz?
Hát, hogyha megyünk valahova, és nem tudjuk az útvonalat, akkor a GPS segít minket eligazítani.
Vagy még akkor használunk GPS-t, hogyha eltévedtünk, és vissza akarunk térni az utunkra.
A legjobb újra tervező az Isten. Ha kudarc ér bennünket, vagy elfordulunk a társainktól, vagy Istentől, ő akkor is nyitott felénk, mindig kezdeményez, hogy az embert segítse. A Bibliában számtalan helyen tetten érhető Isten újra tervezése. Isten a vízözön után ígéretet tett arra, hogy nem lesz több hasonló pusztítás. Újra kezdett Ábrahámmal, és kiválasztotta őt népe köréből. Az egyiptomi elnyomás idején sem feledkezett el választott népéről, és Mózes küldte számukra vezetőnek. A Sínai hegynél a népbálvány imádása nem a bűnösök elpusztításával válaszolt, hanem újra tervezett és törvényt adott. Az ígéret földjén, az ellenséges filiszteus nép támadásai idején bírákat, királyokat és profétákat küldött a népe élére. És a babiloni fogságból is kivezette őket, és Istennek a legmerészebb újra tervezése, tette és végleges elköteleződése akkor mutatkozott meg, amikor fiát küldte el, aki ember élet közöttünk. És az állítások alapján, amelyeket fel fogok olvasni, el kellene döntenetek, hogy mi az, amit hiszel, mi az, amit remélsz, és mi az, amit szeretetből fakadó cselekedetként teszel meg. A földfelszín legmélyebb pontja a Marianna árokban található. Ezt hiszed-e, vagy reméled, vagy szeretetből való cselekvést jelent?
Hát szerintem hiszed.
Fizikából jeles érdemjegyem lesz fél évkor.
Ezt én remélem.
Éva a barátnőjének készített meglepetést gondosan becsomagolja.
A szeretet.
Az édesanyja finom ebédet készít kisgyermekeinek.
Ez is szeretetből történt cselekvés.
Tisztességes munkád, boldog házasságot és szerető gyermekeid lesznek.
Ez is a remény.
A következő fél évben sokat fog javulni a tanulmányi eredményed.
Remélem.
Isten holnap is szeretni fog.
Ez a hit.
Károly és Ágnes szép házasságban élnek egymással.
Ez szeretetből fakad.
Szüleid akkor is elfogadnak, ha esetleg nem tudsz kiváló tanulmányi eredményeket felmutatni.
Szeretet.
Ugye milyen nehéz volt, itt gondolkodtál, hogy vajon hiszed, reméled, vagy szeretetből várod a szüleidtől ezt a cselekvést? Hát azt gondolom, hogy erre az esetre lehet, hogy mind a három is jellemző, főleg ha rád gondolok. Ami a jövő pozitív eseményeire irányul, az mindig remény. A jelen állapot, a környezetünkről szerzett információink, az Istenre vonatkozó állítások hittel foghatóak fel. A másik ember irányába a kifejező jó cselekedet, az pedig nem más, mint a szeretet. Mit kell tudnunk az isteni erényekről, Viki?
Azt, hogy az Istennel való kapcsolatunknak három alappillére van, a hit, a remény és a szeretet, amelyeket isteni erényeknek nevezünk. Isteni erényeknek azért nevezzük őket, mert a forrásuk és a céljuk is mindenható, tőle kapjuk őket és hozzávezetnek. Az emberi erények az isteni erényekben gyökereznek.
Törekednünk kell tehát arra, hogy elsajátítsuk a képességet a jó megtételére, hogy erényes legyen az életünk, és a remény betölti a mindennapjainkat, a jövőben várhatólag bekövetkező jó eseményeket jelzi. És a keresztény embernek a legnagyobb reménye az az örök élet, és a remény megadja az újrakezdés lehetőségét, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy nincs olyan helyzet, ahonnan ne lehetne ismét felállni. És ez a három isteni erény az, ami végigkísér minket itt a földi úton, a hit, a remény és a szeretet. Végezetül pedig imádkozzunk azért, hogy a remény napról napra erősödjön a szívünkbe, és hogy az Istenbe vetett bizalmunk, és abban való hitünk, hogy jó az Isten hozzánk, az napról napra erősödjön, és a remény az, ami adjon meg nekünk az Isten, hogy mi életünk legnehezebb helyzeteiben is, és a legkilátástalanabbaknak tűnő helyzeteinkben is ez a fajta szeretete vezessen minket az Istennek. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Reményt is jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl vagy nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják, melyben Szocska Ábel görög katolikus megyés püspök elmélkedik a Krisztus halála utáni első keresztényekről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3 óra 5 perckor Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk mai adásában először a Vizsai Méz Múzeumba látogatunk, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását, és végül a Torna Szent Andrási templomot mutatjuk be. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolaszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr én nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Viruló réteken ad helyet nékem, felüdít a tiszta vizek forrásából. Előttem jár az igaz úton, vezet engem jó szívével. Olvasom a 22. Zsoltárban. Isten, az Atya rejtett számunkra, senki sem érte előtt valaha is, csak is a fiúhoz hírt felőle. Az atya nem szól hozzánk közvetlenül. Az ő kinyilatkoztatása maga a fiú, az ő élő igéje. Minden kísérletünk, hogy közvetlenül jussunk el az atyához, csak valami általános istenséghez vezet. A valóságos atyához, a végső titokhoz csak fia által jut el az ember. Éppen ezért jött hozzánk Jézus, hogy az atyát meghirdesse nekünk. És aztán ő küldi az apostolokat. Jézus nem önmagát hirdeti, hanem az atyát. Épp így az apostoloknak sem önmagukról kell beszélniük, hanem Krisztusról. Így kell ennek történnie minden időn át a világ végezetéig. Ez pedig azt jelenti, hogy az apostolok mindig újból és újból megjelennek azokban, akik velük a hivatal utódlás által kapcsolatban vannak. Mi is történik akkor, ha az apostol beszél? Akkor közénk jön Krisztus, aki titeket befogad, engem fogad be. Aki az apostolt igazán hallgatja, vagyis vele az üzenet átvétel közösségébe lép, ahhoz Krisztus toppant be. Aki azonban engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Így folytatódik a mondat, vagyis az atyát. Nem ismerhetjük meg Krisztust pusztán fogalmakból vagy ingatag élményeinkből, hanem csak az üzenetből, mivel ő nem eszme, hanem történés. Az apostol által érkezik hozzánk Krisztus. Az atyát sem tudjuk boldogítóan megismerni, ha csak a legfőbb lényt vagy a mindenség ősokát látjuk benne, mert ő rejtőző Isten. Nyilvánvalóvá válik azonban Krisztusban. Sík Sándor írta, nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, de rajtunk megyen át az üzenet. Jézus Krisztus, jó pásztorunk, járj körül a világban papjaid személyében. Általuk taníts minket, bocsásd meg bűneinket, vigasztald a szenvedőket, erősítsd a benned bízókat, újítsd meg a szeretet kötelékét isteni szíved és az emberi szívek között.
A fényes nap immár elnyugodott, a fő színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott.
fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.